Jó reggelt, folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. A következő szűk fél órában szó lesz a Hungarokontroll új távoli toronyirányítási rendszeréről, valamint a Kiskert programról. Azonnal jövök a részletekkel.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Átadták a Hungarokontroll új távoli toronyirányítási rendszerét. A légiforgalmi szolgáltatásokat nyújtó társaság vezérigazgatója a rendszer átadását követően azt mondta, a világon egyedülálló módon a jelenlegi irányító torony felújítása alatt is zavartalanul kiszolgálható a budapesti légiforgalom. Turi Ferenc arról is beszélt, hogy a cég már most is részt vesz más ország légi irányításában, és a jövőben a hazai mellett más repülőterek kiszolgálására is alkalmassá tehető a Hungarokontroll új távoli toronyirányítási rendszere. Lakatos László interjúja.
Turi Ferenc, a Hungarokontroll vezérigazgatója azt mondta itt a szalagátvágás előtt, hogy ez egy történelmi pillanat, egy történelmi helyzet, ami most előállt a Hungarokontroll életében. Mitől történelmi ez?
Történelmi azért, mert a világon először van egy olyan légirányító cég, amelyik a Hungarokontroll jelen esetben, amelyik már távoli irányítást végez egy nemzeti határon kívüli légtérben, ez ugye a koszovói légtér, és a ma átadott 8 milliárdos fejlesztésünkkel megteremtettük az alapját annak, hogy akár egy repülőteret is tudunk távolról irányítani.
És mit tette szükségessé ezt a fejlesztést? Komoly érdeklődés van akár külföldről is az ilyen szolgáltatások iránt, vagy más?
Ugye ezt nem azért végeztük, ezt a fejlesztést, hanem a Budapest Airport irányítótorony felújításra kerül, és akkor nem lesz a toronyban irányítási lehetőség, tehát akkor is szolgáltatást kell nyújtanunk a Budapest Airport számára. Elsősorban tehát ezért készült, de ugye a mi világunkban az innováció az feltartozhatatlanul szakadol előre, és ez az innováció hatékonyságban és kezelhetőségben, munkavégzésben is nagyobb terhet levesz az irányítók válláról, mert az információt koncentrált módon oda teszi az irányítóink elé.
Hát nagyon látványos ez az új irányító központ belülről, és bár ugye ablakon keresztül nem látnak rá a pályákra, viszont képernyőkön nyomon követhetik nem csak a le- és felszálló gépeket, de az összes járművet, amelyik megfordul a repülőtér területén.
Hát gondoljuk el, hogy a Budapest Airporton naponta egy kisváros forgalma fordul meg. Ugye elég elképzelni a leszálló-felszálló gépeket, a guruló gépeket, és egyébként azt a rengeteg kiszolgáló kollégát, aki a repülőtéren különböző járművel mozog, ezeket mind figyelemmel kell kísérni, arról nem is beszélve, hogy a Budapest Airport hamarosan történetének egyik legnagyobb infrastruktúra fejlesztésébe kezd, amikor elsődleges lesz az, hogy minden változást tudjunk követni, hiszen az irányítás az nem állhat meg. Tehát ilyen szempontból ez egy kritikus beruházás.
Tavaly nyáron még az ön kinevezése előtt Európa szinte minden repülőterén gondot okoztak a késések, a járatkimaradások, és hát a Liszt Ferenc repülőtéren is bőven voltak problémák. Azóta viszont az Eurocontrol adott egy interjút például az idei évre vonatkozóan, és ők azt mondták, hogy a magyar légirányító cég az, amelyik a legtöbbet fejlődött tavaly óta. Ez azt jelenti, hogy akkor idén garantálható, hogy Budapesten nem lesznek anomáliák?
Hát először is rendkívül büszke vagyok a kollégáimra, mert az a munka, amit befektettek, ugye az elmúlt 8 hónapban, azt tükröződik vissza az Eurocontrolnak ebben a nyilatkozatában. Azt tudni kell, hogy a légtér szerkezetében módosítottunk, külföldi irányítókat vettünk föl, bővítettük a létszámunkat, és még egyéb szakmai megoldásokat is bevetettünk. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy nem lesznek késések. Sajnos lesznek késések, hiszen például az időjárással kapcsolatos anomáliákat nem tudjuk megszüntetni, tehát ott korlátozni kell majd a légteret. Én azt tudom ígérni, hogy azok a késések, amelyek a légirányítás miatt történnek, azok drasztikusan csökkenni fognak.
Az, hogy most ugye elhangzott, hogy mivel állami kézbe került a repülőtér is, és az irányító vállalat is, ez most egy rugalmasabb kapcsolatot, sőt egy szorosabb kapcsolatot jelent a két cég között. Ez ahhoz is hozzásegíti az utazókat, hogy a földi kiszolgálás is igazodik majd a légirányításhoz?
Ugye a földi kiszolgáló cégek, ők egy külön csapat, ők a légitársaságokkal állnak szerződésben. Én ugye részt vettem az elmúlt években egyrészt a Budapest Airport visszavásárlás, tehát van rálátásom erre a folyamatra, és François Berisso kollégámmal, aki a Budapest Airport vezérigazgatója, és Lóga Máté igazgatósági elnök úrral szinte napi szinten egyeztetünk. Azt tudom mondani, hogy az a megoldás, amelyet a Budapest Airport elkezdett bevezetni a repülőtéren, az egy impresszív és ízig-vérig szakmai megoldás, és én nagyon komoly javulást várok minden téren.
Térjünk vissza az új rendszerre, mert ez egy izgalmas történet, hogy távolról irányítanak repülőtereket, és itt szó esett arról, hogy esetleg a debreceni repülőteret, vagy más magyarországi repülőtereket is távolról irányítanának. Ennek elsősorban hol jelentkezik az előnye? Költségmegtakarítás jelent a kis reptereknek, vagy oda nem kell annyi személyzet, vagy egyáltalán nem kell oda személyzet, vagy más előnyei vannak?
Igen, azt látni kell, hogy egy kritikus le- és felszálló tömeg kell ahhoz, hogy egy ilyen irányítási rendszer költségeit el tudja egy repülőtér viselni. Ma a regionális reptereink még nem tartanak itt, de egészen biztos, hogy perspektívikusan lesz olyan repülőtér, amelyik felfejlődik erre a szintre. Nagyon komoly beruházást igényel egy ilyen távoli torony munkába állítása, mondjuk egy vidéki reptérnél, hiszen telepítenek kell az elektronikát, a videórendszereket, és ezeket utána persze tudjuk innen irányítani Budapestről. Én azt gondolom, hogy ha a közeljövőben talán nem is, de valahol a távoli jövőben ez már megjelenik.
Ugye az Indra Naviával közösen fejlesztették ezt a világ újdonságot, ezt a távoli toronyirányító rendszert, akkor ez azt jelenti, hogy ez egy közös termék, tehát innentől kezdve, ha az Indra ezt értékesíti egy harmadik félnek, akkor az a Hungarokontrollnak is egyfajta nyereséget jelent, hiszen részt vettek a fejlesztésben?
Nincs köztünk ilyen megosztás. Minden egyes repülőtér, vagy minden egyes szolgáltató a saját szája íze szerint igazítja ezt a terméket. Ugye nálunk voltak kihívások, ezeket együtt megoldottuk a saját munkatársainkkal együtt, de ezt alapjában az Indra fejlesztette ezt a rendszert. Mi adtuk hozzá ugye a helyi specialitást, tehát mi nem részesülünk itt a jövőbeni Indra eladásokból. Viszont nagyon reméljük, hogy ez a beruházás, ez számunkra egy nagyon-nagyon komoly költségelőnyt fog hozni, amit a légitársaságok fognak élvezni, másrészt pedig az irányításunk sokkal hatékonyabbá válik majd a jövőben, amikor ezt bevezetjük. Az körülbelül 2 év, amíg oktatni kell a irányítókat, és át tudunk állni majd erre a rendszerre.
Ugye most a Liszt-Ferenc repülőtér egy hatalmas fejlesztés előtt áll, újabb terminál terveiről esett szó, és arról, hogy leteszik idén nyáron az alapkövet is, ha minden jól megy. Ez önökre halmozott plusz feladatot fog róni, miután elindult annak a repülőtérnek is a forgalma, de hát addig is folyamatos forgalomnövekedésre számítanak. Mennyire lehet ezt bírni, mondjuk munkaerővel? A légirányítási szakma igen speciális és igen nagy szakértelmet igényel. Van a magyar piacon elegendő munkaerő, vagy ahogy ön is mondta, külföldről kell hozni hozzá már embereket?
Hát ugye a hazai légközlekedés, hál' Istennek, iszonyú ütemben fejlődik. Elég, ha csak azt mondjuk, hogy maga a terminál forgalma, a Budapest Airport forgalma, az 25%-kal nő ebben az évben, az átrepülő forgalmunk az 10%-kal magasabb, mint volt, tehát mi folyamatosan dolgozunk azon, hogy akár külföldi irányítókat is hozzunk a Hungarokontrollba. Ezt el is kezdtük, tehát például a KFOR távoli irányított szektorban ma már ülnek külföldi irányítók, litván lett irányítók, és egyébként most folyik a felvétele azoknak a külföldi irányítóknak, akik körülbelül 1-1.5 év múlva majd munkába tudnak állni a magas légtér irányításban is, és ezzel nagyon jelentősen meg tudjuk növelni azt a kapacitást, ami szükséges lesz a jövőben a forgalom kiszolgálásához. Elég azt tudni, hogy mi 5 évre előre nézünk, minimum 5 éves tervünk van, amit ugye az Európai Bizottság hagy jóvá, hiszen a légitársaságok fizetik a költségeinket, és ezekben a tervekben nekünk előre kell látnunk, és előre kell készülnünk és gondoskodnunk a kapacitásainkról. Tehát mi ezt a munkát folyamatosan csináljuk.
Egyébként mennyire tervezhető ez? Ugye folyamatosan változik a technika. Most, hogy elkezdik majd felújítani a földi irányító tornyot kint a repülőtéren, mikortól lehet megmondani, hogy mi lesz a végleges technika, illetve hogy oda hány ember kell, és mennyire a gépekre lesz utalva az irányítás?
Van még időnk, mert körülbelül 2-3 év, amikor elkezdődik a torony felújítása. Erre szükségünk is van erre az időre, mert ez alatt kell kigépezni a kollégáinkat. Amikor elkezdik a tornyot felújítani, ez körülbelül 3 év, tehát összesen van egy olyan 5-6 év, és ugye nekünk ez alatt az 5-6 év alatt kell kitalálni majd közösen Budapest Airporttal, hogy mi az az optimális modell, amiben mi el tudjuk képzelni a jövőbeni működést.
Bármilyen változásra készen állnak most?
Abszolút, teljesen rugalmasak vagyunk. Ugye a rendszereink megvannak, és a szakértelmünk is megvan. Szerintem a Hungarokontroll ma Európa egyik vezető irányító cége. Nagyon büszke vagyok a kollégáinkra, hiszen ezt a hatalmas forgalmat, ami ránk zúdult az ukrán légtér lezárásával, gyakorlatilag nagyon hamar talpra tudtunk állni, és próbáljuk a forgalmat zavartalanul bonyolítani.
A Hungarokontroll vezérigazgatójával, Turi Ferenccel Lakatos László beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
Az idén 2 éves kiskert program egyszerre szól az öngondoskodásról, az önellátásról, a háztáji gazdálkodáshoz szükséges tudás elsajátításáról. A programban az Ökumenikus Segélyszervezet és a Provident együttműködésének köszönhetően nehéz anyagi helyzetben élő családok tanulják a háztáji gazdálkodást, és sajátítják el a rendszeres munkavégzéshez szükséges készségeket. A Provident pénzügyi ZRT vezérigazgatója azt mondta, az első kedvező tapasztalatok alapján a kezdeményezés folyamatosan bővül, az együttműködés és az ismeretmegosztás pedig hatékony eszköznek bizonyul a helyi közösségek erősítésében. Bocsán Viktort Lakatos László kérdezte.
Most már évek óta a Provident nem csak a gyors kölcsönökről híres, hanem például háztáji gazdálkodásban is segít az arra rászorulóknak, és most már ott tartanak ebben a tevékenységben, hogy ezt akár taníthatják is másoknak. Hol tart ez a munka jelenleg? Most itt a tavasz, ugye ilyenkor kell elkezdeni, sőt, már valamit el kellett vetni, palántázni kell, és nem akarom én mondani, hogy mi mindent kell ilyenkor csinálni.
Igen, mi itt a Providentnél abban hiszünk, hogy a pénzügyi tudatosság fejlesztése és a tudatos öngondoskodás azok kulcsfontosságúak az életminőség javításában. És ezért is vagyunk büszkék arra, hogy most már évek óta a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel együtt stratégiai partnerként dolgozunk ezen. Van egy úgynevezett kiskert programunk, amire a kérdés utal, és ez a kiskert program ez kiemelkedő abban, hogy gyakorlati és fenntartható megoldásokat nyújt a résztvevők számára, gyakorlatilag az önellátásra való nevelés révén a családok megtanulják a növénytermesztés alapjait, ami nem csak a mindennapi élelmezésben segít, hanem segíti a közösségépítést is, hiszen a program során egyébként a résztvevőket arra is megkérjük, hogy mint mentorok az újonnan csatlakozókkal osszák meg a tapasztalatokat és a véleményeiket. A program egyébként ebben a 2 évben, amióta működik, eddig 13 településen járt, 150 család vett eddig részt benne, és a jelenleg futó programban is 40 család lesz részt.
És mik a tapasztalatok? Mert ugye hát az, hogy oda mennek, van segítség, ingyen vetőmag, meg ingyen szaktanács, az egyszer jó pofa, és akkor mindenki oda megy és nézi, ahogy más kapál, aztán megpróbálja ő maga is csinálni, most persze kis túlzással, de mondjuk akik 2 évvel ezelőtt elkezdték, ők már tudnak felmutatni olyan termést, vagy akár olyan közösségi vacsorákat, vagy baráti találkozókat, ahol a saját maguk által termelt zöldségekből készült az ebéd?
Igen, nagyon jó a kérdés. Mindenképpen a fenntarthatóságra helyezzük a hangsúlyt. Tehát azzal, hogy odaadjuk azokat a palántákat, odaadjuk ezeket a vetőmagokat, ez nem jelenti feltétlenül egyébként azt, hogy bármi is elindul, hogy akár a föld meg lesz művelve, akár ezek a palánták vagy magok elültetésre kerülnek majd. Tehát ennek is egyébként egy nagyon fontos eleme maga az edukáció. Ezt úgy is szoktuk megvalósítani, és itt jön be a segélyszervezetnek a segítsége, a jelenlét pontjaikon keresztül gyakorlatilag ők fizikálisan is egész nap, sokszor hétvégén is jelen vannak ezeken a településeken, és nyújtunk nekik egy oktatást, tehát rávezetjük őket gyakorlatilag, és fogjuk a kezüket abba, hogy ez tényleg ez a föld megművelésre kerüljenek, ezek a vetőmagok tényleg elültetésre kerüljenek, megtanítják őket növénytermesztési alapokra gyakorlatilag, és ezt szeretnénk úgy, hogy ez egy fenntartható folyamat lehessen. Nem könnyű egyébként ez az edukáció, hiszen ezek a mezőgazdasági alapok, ezek sokszor eltűntek, nagyon sokszor fölteszik maguknak azt a kérdést ezek az emberek, akik ebben részt vesznek, hogy egyáltalán miért műveljem meg én a földemet, meg tudom venni ezt a boltban is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon az alapoktól kezdjük, először az edukációról, először arról, hogy az elméket megnyitjuk ilyen irányba, és akkor utána jönnek azok a gyakorlati ismeretek, és egyébként maga a közös fizikai munka, amikor ezekből a palántákból aztán növények lesznek, és aztán eljut a családi asztalhoz, akár úgy is, hogy ebből meg lehet vendégelni a szomszédokat, de egyébként a legtöbb esetben ez így az élelmezéshez járul hozzá, és ilyen szempontból gazdagodnak ezzel a családok.
Na most egyébként egy nagyon érdekes dolgot mondott, hogy azt mondják, hogy ezt meg tudom venni a boltban is, de hát itt pont az a probléma ezeknél a családoknál, hogy nem tudja megvenni.
Abszolút így van, tehát az egyik része mindenképp ennek a kérdésnek az, hogy segíti a családot az öngazdálkodással kapcsolatban, hogy ott az a föld az nincsen kihasználva, és kvázi élelmiszert állítsanak elő saját maguknak, és pontosan, hogy mondja, olyan élelmiszereket sokszor, amire egyszerűen nincsenek anyagi forrásaik, hogy ugyanezt a boltba megvegyék. Ez egyik aspektusa. A másik aspektusa mindenképpen az is, hogy Természetesen, mivel ez háztáji termesztésű, éppen ezért gyakorlatilag ez egy egészséges étel, egyébként, ami az asztalra kerül. És egy harmadik dimenziója, amit kiemelnék, az pedig ez a közösség építő ereje. Tehát általában nem az szokott történni, hogy a családon belül is csak egy fő vesz részt ezekbe a munkálatokba, ilyenkor összefog a család, de akár összefognak a szomszédok is. És mi azt gondoljuk, hogy egyébként a jó példa az ragadós, még hogyha nem is máró holnapra sikerül nagy változásokat elérni, de hogyha ezt folyamatosan csináljuk, akkor ez olyan hatásokat fog elérni, ha csak így kiemelhetem a mintatelepüléseket, ahol ez folyik már évek óta Vizsolyban, vagy Nova Idrányon, ahol rengeteg család, aki részt vett ezáltal, gyakorlatilag ez most már átszövi az egész kis települést. Tehát megváltoztattuk egyáltalán az ahhoz való hozzáállásukat, hogy lehet, hogy nincs annyi pénz a pénztárcába, de vannak olyan lehetőségeik, vannak olyan forrásaik, amiket így jobban ki tudnak használni, mint például az öngazdálkodás, vagy az öngondoskodás.
Na most egyébként, és az előző kérdésem is erre vonatkozott, hogy akkor úgy tűnik, hogy ez valóban fenntartható lesz, nem csak a szándék irányul a fenntarthatóságra, hanem, hogy úgy mondjam, nem csak, hogy ragadós a példa, de ott ragadós, tehát aki egyszer megcsinálta, azután szívesen csinálja az a tapasztalat, vagy itt is vegyesek a tapasztalatok?
Azt mondom, hogy ezt el kell mondani, hogy vegyesek a tapasztalatok, de a többség esetében egyébként ez el tud érni egy életmódváltozást, ugyanakkor nem máró holnapra. Tehát nagyon fontos az, hogy egy ilyen program, hogy megfelelően elmélyüljön, hogy ez a hosszú távú hatást kifejtse, igazából ez éveknek a munkája. És ezért is van az, hogy például ebbe a partnerségbe is egy hosszú távú stratégiai partnerséget írtunk alá az Ökumenikus Segélyszervezettel, hiszen az, hogy rövid távú eredményt, akár egy betakarítást elérjünk, azt meg lehet csinálni hónapok alatt. Az, hogy ebből életmódváltozást legyen, hogy ez beépüljön, ez viszont ugyanakkor éveknek a munkája, úgyhogy mi hosszú távon gondolkodunk ebbe a kérdésbe. 2 éve már folyik a program, és én azt gondolom, hogy még 2-3 évre szükség van akár azok számára is, akik részt vettek ebbe, hogy ez már szokások szintjén épüljön be, és egyébként ez a példa családon belül is ragadós legyen, tehát azok a gyermekek, akik ezekbe a családokba élnek, ők már úgy nőjenek föl, hogy ezt látják a szüleiktől.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy a fiatalok hogy viszonyulnak ehhez a történethez, mert ugye az, hogy az időseket nagyon nehéz rászoktatni, vagy visszaszoktatni erre, mert ugye itt gondolom ezeknél a családoknál, ahol ekkora mély szegénység van, hogy nem tudnak megvenni néhány kiló répát mondjuk, ott évtizedek óta nem láttak dolgozni a földön embert, illetve úgy általában ezeknél a családoknál van az a példa, hogy sose látták munkába menni a szülőket.
Igen, itt egyszerre 2 dologgal kell megküzdeni. Az egyik az egy általános társadalmi jelenség, hogy az ifjabb generációk, így a városiadás kapcsán, ők már nem látták azt, mint ha mondhatom így akár én gyermekkoromban is, hogy gyümölcsfáink voltak, láttam a szüleimet, vagy láttam a nagyszüleimet palántázni a kiskertben, a háztáji zöldségeket megtermelni, stb. Ebből egyre kevesebb van. Tehát egyáltalán, ahogy szocializálódunk, a most felnővő generációk ebben már nem vesznek részt, ezt már nem látják, ez az általános része. Ha bizonyos társadalmi csoportokra fókuszálunk, amire a kérdés irányult, akkor itt annyival emberesebb még a feladat, hogy itt azzal is meg kell küzdeni, hogy nem is biztos, hogy látták a szülőket dolgozni, és el kell érni, meg kell tudni mutatni azt jó példákon keresztül, és ebbe kellenek motivációk, rövid távú motivációk is, hogy egyáltalán ők fölismerjék azt, hogy érdemes ebbe fektetni, mert hogyha ebbe fektetnek, akkor képesek változtatni az élethelyzetükön, még akkor is, hogyha egyébként ezek az eredmények kezdetben, ezek apró eredmények, ugyanúgy, ahogy a gazdálkodási programunk kapcsán is arra szoktuk őket buzdítani, hogy lehet, hogy valaki csak 500 forintot tud megtakarítani havonta, de az is sokkal több, mint a semmi, és ezek az 500 forintok kumulálódnak. Azt mondom, hogy ez a része, ez a típusú motiváció egyébként így a kiskert program kapcsán is ugyanígy jelenik meg. Amikor ezekről az emberekről beszélünk, akkor sokszor gondolunk rájuk úgy, mint számok a statisztikában, számok a kimutatásban. A Provident ott kapcsolódik ide, hogy így a hálózatunkon keresztül mi ismerjük ezeknek az embereknek a történeteit is. Tudjuk, hogy ezek mögött kik a valódi emberek, a családok, akik egyébként nem feltétlenül mindig tudatlanság vagy felelőtlenség miatt kerültek ebbe a helyzetbe, és mi hiszünk abba, hogy mindenkinek jár az esély, ezért van az, hogy a vállalat ilyen programokat is támogat.
A Provident pénzügyi ZRT vezérigazgatóját, Bocán Viktort Lakatos László kérdezte.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A reggeli monitor beszélgetéseimmel szemezgettünk az elmúlt órában, a hírek után viszont már kapcsolódjunk, azaz kultúrára váltunk, azonnal jövök vissza.